Elkezdődött-e már valójában a harmadik világháború? Sokakat foglalkoztat ez a kérdés. Illetve meddig eszkalálódhat Irán és Izrael konfliktusa? Valamint a mai adásban bemutattunk egy Leopard 2 A7 plusz típusú tankot is. Tarjányi Péterrel közösen, aki itt van már velem. Tartsanak velünk! Szia Péter, köszöntelek ezen a rendhagyó helyszínen, de hát elég konkrét oka van ugye annak, így hogy van. Mi ma ide jöttünk el, ugyanis közösen megnézhetünk a Magyar Honvédség kötelékében nemrég átadott és átvett Leopard 2 A7 plusz közül egyet, és be is mutatják ezeket nekünk. Erről majd az adás későbbi részében részletesen fogunk beszélni, de még mielőtt ide eljutnánk, előtte azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk a hétvégén történt iráni támadásról, mert kicsit azt érzem, hogy most valami olyan indult el, amiről már mi régóta beszélünk, de nagyon bíztunk benne, hogy nem fog bekövetkezni.
Hát én is bíztam benne, és üdvözlöm a nézőinket. Az, ami egy óriási változás itt a hétvégi támadáshoz kapcsolódóan, hogy Irán Izraelt nyíltan, úgy, hogy több ezer kilométeres távolságot ballisztikus rakétákkal, cirkáló rakétákkal, illetve drónokkal áthidal, ugye majdnem 2000 kilométeres távolságról beszélünk, nyíltan nem támadta még meg sohasem. Egy furcsa helyzet van, és én azt gondolom, hogy mind a két félnek vannak olyan lépései, amihez kapcsolódóan az elmúlt évtizedekben hajtottak végre támadásokat. Izrael is, tehát félreértés ne essék. Ha visszaemlékeznek a nézőink, néhány hónappal korábban Damaszkusz repülőtere ellen történt támadás. Pontosan most Izrael ellen egy olyan támadásra válaszcsapásként tette ezt a lépését Irán, amelyet a Szíriában lévő iráni konzulátus ellen hajtott végre Izrael. Az volt eddig a teljesen általánosan bevett gyakorlat, hogy valójában mind Izrael, mind Irán végrehajt támadásokat a térségben, a Közel-Keleten, de nem csak a Közel-Keleten, hogyha visszaemlékeznek a nézőink, a 90-es években például Argentinában történt terrortámadás, ami mögött nagy valószínűséggel Irán állt, illetve a Hezbollah, mint terrorszervezet, de olyan módszert választott mindkét ország, hogy valójában, amikor a támadás megtörtént, nem ismerték el sohasem hivatalosan, hogy a támadás mögött ők állnak.
De ez most megtört.
Ez most teljes egészében megdőlt, tehát egyszerűen azért, mert egyrészt Irán bejelentette, hogy egy válaszcsapást fog indítani a damaszkuszi konzulátus elleni izraeli csapás miatt, másrészt rengeteg olyan hírszerzési információ keletkezett a támadás előtt, amelyben mind az Egyesült Államok, mind pedig a NATO országok közül Nagy-Britannia, Franciaország is jelezte, hogy szinte 100%-ig biztos, hogy ez a támadás bekövetkezik. Így is lett. Az, ami egyik oldalról mutatja azt, hogy Irán egy teljes egészében más gondolatiság mentén képzeli el a közel-keleti válságok kezelését, illetve a katonai csapásokat. Emellett egy nagyon fontos rész az is, hogy hogyan lépett föl egységesen a Nyugat. Tehát miközben, és ezt kicsit ebben pontosítanék, a médiában itt Magyarországon az jelent meg, hogy Izrael 99%-os hatékonysággal semmisítette meg ezeket a támadó eszközöket, iráni támadó eszközöket. A valóság ezzel szemben az, hogy ezt nem hajtotta egyedül végre Izrael. Ebben nagyon komoly segítséget kapott az Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól, Franciaországtól, és ami elgondolkodtató és meglepő, hogy Jordániától és Szaúd-Arábiától is. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy nyugati országok segítették, hanem helyi arab országok is Izrael mellett léptek fel Irán ellenében.
Hogyha nem lett volna ez a segítség vagy közreműködés, akkor Irán hatékonyabb tudott volna lenni? Komolyabb csapást mértek volna Izraelre?
Ez a mi lett volna, ha elvés helyzet. Az biztos, hogy a támadás mértéke, tehát itt ugye megközelítőleg 180-185 drónról, 100-110 ballisztikus rakétáról és közel 34-36 cirkáló rakétáról beszélünk. Azt látnunk kell, hogy Irán az elmúlt évtizedekben komoly fegyverfejlesztésekben komoly fegyverrendszereket halmozott föl, illetve alkalmazott a háborúban. Ha a nézőink visszaemlékeznek, mi is beszélgettünk arról, hogy Oroszország milyen komoly segítséget kapott a tekintetben, hogy iráni drónokat vásároltak, illetve licenszeket vásároltak, hogy gyártási kapacitásuk is legyen. És én azt gondolom, hogy az ukránok nagyon komolyan tudnak arról mesélni, hogy ezek az iráni fegyverrendszerek mire képesek, és milyen pusztítást hajtottak végre. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta rétegelt védelem, amiben már Irak légterében, Jordánia légterében, tehát még jóval-jóval messzebb Izraeltől valójában ezeknek az eszközöknek egy komoly részét megsemmisítette az Egyesült Államok, illetve azok a koalíciós egy éjszakára szóló szövetségesi rendszer, ez egy ilyen furcsa fogalom, de tényleg ez történt, amiben a jordán légtérben is jordán légvédelmi erők, jordán légierő repülőgépei is elfogták ezeket az eszközöket. Nyilván az izraeli vaskupola rendszere sokkal kisebb terhelést kapott ezen keresztül. Itt igazán, és akkor az alapkérdésedre válaszolva, az, hogy mennyire eszkalálódik a helyzet. Én azt mondtam, és erre biztos emlékszel több héttel ezelőtt, hogy a Közel-Keleten én azt gondolom már eszkalálódott a helyzet. Ez úgymond az íre a pont. És az sem kérdés véleményem szerint, hogy Izrael válaszcsapást fog végrehajtani. Izrael katonai doktrinája mindig arról szólt, hogy ha támadás érte Izraelt, akkor visszaütnek. Gyorsan, nagyot, sokat. Tehát, hogy ez az alapelvük. Nem azzal foglalkoznak, hogy kisebb erővel üssenek vissza. Egyszerűen azért, mert a térségben már sokat elmond az is, hogy egy ország hogyan lép fel egy támadás kapcsán. És hogyha úgy érzékeli egy arab ország, vagy a Közel-Kelet országai közül, vagy a szélsőségesek közül, dzsihadisták közül, hogy egy ország gyengén ütött vissza, akkor az egy nagyon-nagyon rossz helyzetet tud eredményezni. Itt ami kérdés, hogy hol történik a támadás. Konkrétan Irán területén avatkozik be Izrael, és ez légi csapásokat jelent, vagy olyan bázisokat támad mondjuk Szíriában, Észak-Irakban, amit eddig is tett, de mondjuk olyan támaszpontokat, olyan kiképző bázisokat, fegyverlerakatokat, amelyeket eddig nem árult el Izrael, hogy tudja pontosan, hogy hol találhatók. Ez két külön rész. Ha Irán területén hajt végre akciót Izrael, az automatikusan hozza azt, hogy Irán ezt nem hagyhatja. Tehát itt akkor egy nyílt ellenségeskedés fog elindulni, aminek a mértékét nem tudom megbecsülni most, hogy hova fut ki. Ha egyéb célpontokat választ Izrael, akkor viszont azt kockáztatja, amit előbb említettem, hogy adott esetben a válaszcsapás mértékét csekélynek fogják a helyi stratégiák értékelni, és ez adott esetben további támadásokat hozhat megint csak Irán oldalára.
A nézők kedvéért elmondom, csak hogy értsék, hogy mi történik körülöttünk, amikor egy-egy nagyobb hangzavar van itt a beszélgetésünk közepén, hogy ugye a Leopard 2A helyét plusz tankoknak a hangárában vagyunk, és ugye a honvédség munkatársait körülöttünk azért folyamatosan dolgoznak, karbantartják az eszközöket, illetve jönnek-mennek a különböző harci járművek körülöttünk, úgyhogy ennek köszönhető, hogyha időnként egy-egy nagyobb hanghatás éri a beszélgetésünket. De menjünk is tovább, mert a maga a téma az még nagyon sok érdekességet hordoz magában. Az ugye Izraelnek abban a pillanatban, hogy felvállalja ezt a konfliktust Irán ellen, és már pedig, ahogy mondtad, mindenképpen valamilyen megtorlással lépnie kell lényegében Izrael vezetőségének, abban a pillanatban már egy nagyon sok szempontból több frontos háborút fog vívni Izrael, mert jelen pillanatban is benne van egy konfliktusban, amit a határain belül próbál elrendezni. Ezzel tényleg egy új helyzet nyílik meg teljesen Izrael számára. Ez lényegében a Netanyahu kormányzatnak újra kitolja a legitimitását és a felelősségre vonást, ami ugye a tavaly októberi kellemetlen konfliktus miatt rájuk szegeződött, azt elodázta, ez most egy újabb eltolás is?
Azt gondolom, hogy jól látod ennek a helyzetnek az egyik nagyon fontos részét. Egyszerűen az egy óriási probléma, hogy a mostani izraeli kormányzatnak több olyan belpolitikai válsággal kell szembenéznie, és adott esetben, ahogy te is fogalmaztál, akár felelősségre vonással is, ami miatt a mostani kormányzatnak, és így első emberként Netanyahu miniszterelnöknek nem rossz, hogyha egy válság tovább folytatódik, és az, hogy ez a háború kiteljesedik. Izrael nagyon egyszerűen, és az izraeli társadalom nagyon egyszerűen gondolkodik háborús helyzetekben. Mindig azt mondják, hogy addig, amíg támadás alatt van Izrael, addig, amíg azt a támadást nem hárították el, addig Izrael a belső ügyekben összezár, és nem foglalkozik azzal, hogy valójában ki miért felelős. Nyilván, ha vége van a háborúnak, akkor végig mennek mindenfajta, ahogy te is fogalmaztál, az október 7-i hírszerzési fiaskon, például biztosan.
Igen, de nem mindegy nyilván, hogy 3 hónap távlatából, fél év távlatából, vagy akár 2-3 év távlatából.
Ez teljesen jól látod. Én azt gondolom, és az is nehezíti ezt a fajta helyzetet a belpolitikai válság mellett, hogy Izrael ténylegesen a gázai övezetben konkrét akciókat, katonai akciókat hajt végre. Eközben Libanon területéről a Hezbollah folyamatosan támadja az elmúlt napokban is Izraelt, és ne gondoljuk azt, hogy Izrael nem válaszol ezekre a kérdésekre. És azt is látnunk kell, hogy a térségben nem mindegy az erőviszonyok oldaláról, hogy például a nyugat hogyan tud megjelenni, hogyan reagál az Egyesült Államok, hogyan reagál a Biden kormányzat. És itt az, amit mindig mondani szoktam, hogy minden mindennel összefügg. Óriási gond az, hogy a Biden kormányzat az utóbbi időszakban, Izrael tekintetében, a Közel-Kelet tekintetében nem tud olyan eredményeket felmutatni, mint például a Trump kormányzat felmutatott. Ha visszaemlékszel, volt az Ábrahám megállapodás, amit Trump elnök hozott össze, amiben azt láthattuk, hogy két ős ellenség, Izrael és Szaúd-Arábia megtalálta a közös hangot. Aztán ahogy változott a gázai helyzethez kapcsolódóan Izrael fellépése, rengeteg palesztin civil halt meg, a szaúd-arábiai politika teljes egészében más irányt vett, és láthattuk azt, hogy Irán irányába lépett Szaúd-Arábia. És nagyon érdekes, és ezért ez az egynapos vagy egy éjszakás szövetség, hogy miközben ez igaz volt az elmúlt hónapokra, abban a pillanatban, ahogy Irán támadást hajtott végre Izrael ellen, Szaúd-Arábia megint módosított, és konkrétan saját erőivel, vadászrepülőgépekkel segítette Izraelt, hogy az iráni rakéták ne csapódjanak be Izrael területére. Ez egy óriási katyvasz, tehát nem tudom másként megfogalmazni, biztonságpolitikai szempontból. Ma igaz egy szövetség, de holnap ez a szövetség korántsem biztos, hogy így igaz lesz. És ilyen szempontból nem mindegy, hogy mit látunk az elkövetkező napokban válaszcsapás oldalról, nem mindegy, hogy adott esetben Izrael belpolitikai szempontból ezt a válságot hogyan kezeli, nem mindegy, hogy Tel Aviv hogyan lép fel a gázai övezetben, és valójában mit lép az Egyesült Államok.
Egyre több szakértő, nemzetközi szakértőkről beszélünk, fogalmaz meg olyan véleményt, hogy lényegében, bár múlt évben még arról beszélt mindenki, hogy bekövetkezhet-e, eljöhet-e a harmadik világháború kezdete. Arról beszélnek, hogy igazából ez már zajlik, csak nem egy nyílt, kimondható háborús konfliktussal, pisztolydördüléssel kezdődött meg, hanem belesodródtunk.
A belesodródás szerintem egy olyan fogalom, ami erre az egész válságsorozatra nem igaz. Minden egyes válság és minden egyes összeütközés mögött tudatos politikai döntések voltak. Tehát az, hogy valahogy így alakult a világ, ez egy kicsit ilyen naív hozzáállás ezeknek a szakértőknek a részéről. Azt látom, hogy igenis megjelent több nyugati médiumban olyan szakértői vélemény, amely arról szól, hogy valójában ez már egy világháború, nem az a fajta klasszikus világháború, amit az első vagy a második világháború kapcsán megtapasztalhatunk, hanem olyan konfliktus sorozatok erősítik egymást, szerintem ez a kulcs szó, amelyeknek a végeredménye lehet az elkövetkező időszakban, hogy valójában Európától a Közel-Keleten át a Távol-Keletig mindenhol a nyugat, illetve az a tömb, amiről már hónapok óta beszélek, Oroszország, Kína, Észak-Korea, Irán és Fehér-Oroszország tekintetében egy nyílt fegyveres konfliktusba lép a nyugat minden államával szemben. Nyilván a Távol-Keleten nem tud a NATO ellenében annyira könnyen, mint mondjuk Európában ezt láthatjuk, és ha ilyen szempontból, egy ilyen szemüvegen keresztül nézzük ezt az egész helyzetet, akkor azt mondanám, hogy valójában a 3 helyszín közül 2 helyszínen, tehát az európai hadszíntéren, Ukrajnában, a Közel-Keleten, Izrael területén, illetve a teljes közel-keleti térségben, Szíriában, Észak-Irakban, Iránban, ezek a harcok zajlanak. Egyetlen egy térség az, ahol még ilyen nyílt konfliktust nem látunk, ez a Távol-Kelet.
Tájvan.
És itt, ahogy mondod, ez egy óriási kérdés. Ha ez megtörténik, és a tájvani szorosban valami elkezdődik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy már nyíltan beszéltünk.
Igen, egy kicsit az elmúlt hónapokban a beszélgetéseink során mindig, amikor így a harmadik világháború kérdései felvetült, valahogy mindig az rajzolódott ki nekem bennem titokban, hogy igazából a Tájvan a kulcs. Tehát, hogyha Kína nyíltan fellép Tájvan ellen, akkor az már egy olyan világszintű eszkaláció a különböző háborús konfliktusoknál, ami lényegében kijelenthető, hogy akkor majdnem minden földrészen valamilyen nyílt konfliktus zajlik. Az akkor még ugye az iráni-izraeli konfliktus nem láttuk bekövetkezni.
Nézd, én azt gondolom, Csongor, hogy Irán és Oroszország, Fehér Oroszország tekintetében már nyíltan beszélhetünk arról, hiszen Fehér Oroszország területéről Oroszország támadja Ukrajnát. Tehát én ilyen szempontból nem gondolom Fehér Oroszországot egy olyan országnak, amelyik ne sodródott volna ebben, vagy ne lenne ebben a háborúban, mert az az ország úgy döntött, hogy a területéről az orosz haderő végrehajthat támadásokat. Tehát itt
meg
egy
nukleális fegyvereket helyezhet
el. Így van. Tehát, hogy innentől kezdve ez a fajta összenövés, összetartozás abszolút látszódik. Az, amit láthatunk, és a nagy kérdés még mindig, hogy Kína mit lép. Ha Kína azt a fajta vörös vonalat, amit már nagyon-nagyon pedzeget átlépi, és nyílt fegyveres konfliktusba kezd, nem Oroszország mellett, hanem adott esetben Tájván kapcsán, Fülöp-szigetek kapcsán, akkor igenis arról beszélhetünk, hogy Kína is magáévá tette azt a fajta területszerző gondolkodást, ami egyébként Iránra és Oroszországra abszolút jellemző. Ebben az esetben azt mondom, hogy ez egy nyílt harmadik világháborús konfliktus. Nagyon-nagyon éles azonban az a fajta határvonal, amit én így mondtam, és a többi biztonságpolitikai szakértő, aki azt mondja, hogy ez nem ennyire éles, lehet, hogy igazuk van. Mert az az igazság, hogy Kína, miközben nyílt fegyveres konfliktus nem hajt végre, támogatja Oroszországot. Segíti azt, hogy a fegyverrendszereit hihetetlen módon gyorsan tudja helyreállítani. Segít abban, hogy a gazdasági szankciókat kikerülje, hogy azokat az elektronikus hadviseléshez, precíziós fegyverrendszerekhez kapcsolódó alkatrészeket megkapja, amit egyébként a nyugat elért, hogy ne tudjon annyira könnyedén beszerezni. Tehát valójában van egy aktív tevékenysége Pekingnek, ami azt erősíti, hogy valójában a nyugat ellen fellépnek. Ezért mondom azt, hogy lehet ebben igazság, amit a többi szakértő állít, de én továbbra is tartanám magamat az éles határvonalhoz, és én akkor beszélnék világháborúról, ha a távol-keleti térségben egy nyílt fegyveres konfliktus kirobban.
Mindenesetre az biztos, hogy mozgalmas időszak áll előttünk, de hogyha már itt vagyunk, akkor jöjjön el az a pillanat, amiért jöttünk, és Péter, kérlek, hogy egy kicsit részletesebben, tüzetesebben a Leopard 2 A7 plusz tankokat vizsgáljuk meg, hogy lényegében mire is képesek ezek a harctéren, milyen harci képességekkel rendelkeznek. Úgyhogy jöjjön ez a rész.
Nagyon-nagyon sokan leírják szakértők oldaláról a harckocsikat, és én azt gondolom, hogy az orosz-ukrán háború pont megmutatta azt, hogy valahogy ez a fegyver nem egyáltalán nem íródott le a mindennapi harcokban. Az, ami számomra egy kicsit furcsa, és ebbe kérnek egy kis segítséget, útmutatást, hogy nagyon-nagyon sok esetben hatalmas nagy tankcsatákról beszélnek Oroszországban, és ezzel szemben én azt látom, hogy adott esetben akár csak egy-egy harckocsit használnak a küzdelmekben, vagy maximálisan 4-8-12 harckocsit. Mi zajlik egyébként a harckocsik frontján most Oroszországban? Ukrán oldalon, vagy orosz oldalon?
A legfontosabb, és én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos elmélet igazolódott azzal, hogy tulajdonképpen a harckocsik megkerülhetetlenek a fegyveres konfliktus.
Továbbra is.
Továbbra is. A modern fegyveres konfliktusok megvívásában. Az elmúlt évtizedekben, amiket láttunk konfliktusokat, azok inkább a béke kikényszerítéséről szóltak, a béke fenntartásáról, gondoljunk itt Afganisztánról. És most gyakorlatilag visszatértünk egy olyan fegyveres konfliktushoz, amit a második világháború óta nem nagyon látott a világ. Széles arcvonalon, széles fegyverarzenállal, és gyakorlatilag katonák tömegeit, fegyverek tömegeit alkalmazva, régi módszerek mellett, amik egyébként menet közben megújultak, kerülnek alkalmazásra a fegyveres erők. A harckocsinak a szerepe is ebben a konfliktusban teljesen új dimenziót kapott, hiszen magának a vezetésrendjének, a felderítésrendjének abszolút megváltoztak a módszerei. Sok tekintetben egyébként hasonlít a II. Világháborúhoz a maga a fegyveres konfliktus, azonban a technológia, amit alkalmaznak benne, az teljesen átformálta nem csak a harckocsik alkalmazását, de az összes fegyvernemnek az alkalmazását is. Hát mit értek ez alatt? Például ugye a II. Világháborúban olvashattunk front rohamokról, front támadásokról, áttörés, hadosztály áttörésekről, ilyen most már nincsen. A fegyvernemi alegységeket, és ez alatt értem a harckocsit, értem a tüzért, tagolva alkalmazzák kis csoportosításokban. Ez a csoportosításnak a teteje, a maximális szint az nagyjából 100, de inkább szakaszokról beszélünk.
Igen, ezt láttam, és ezért is kérdezem, igen, tehát a bevetések oldaláról, hogy ez a 3-4 harckocsival így próbálnak manővereket, lövészpáncélosokkal kiegészítve természetesen, tehát hogy valami fajta komplex támadás végrehajtani, és mellettük a gyalogság. Én azt látom, hogy valahogy ebben keresi az utat most a hadtudomány, vagy egyáltalán a katonai parancsnokok is, és az, amiről, és amit említett a Lezedes úr, hogy az a fajta frontáttörés, ami a II. Világháborúra jellemző volt, vagy adott esetben az is, hogy akár dandár szinten átlöktek erőket, igen, a frontvonalon, ez a fajta hatalmas nagy mélységi áttörés, ez valahogy nem tud bekövetkezni. Ez azért van, mert hogy a technikai eszközökben, például a drónok oldaláról, páncéltörő fegyverek oldaláról, egyáltalán a felderítés oldaláról nem lehet annyira meglepni az ellenfelet?
Igen, pontosan ezért. Tehát olyan valós idejű taktikai helyzetkép áll a parancsnokok rendelkezésére, ami eddig nem volt. A korábbi tervezéseknél nagyon sok volt a feltételezés, de ezeket most tudják. Tudják, hol vannak a páncéltörő fegyverek, tudják, hol van a tüzérség, amit egyébként precíziós csapásokkal, pontosan a drónoknak köszönhetően nagyon-nagyon szépen semlegesíteni tudnak. Ugyanígy a harckocsik egyébként, tehát azért ne legyenek illúzóink, mindenki lőhető. Minden elpusztítható, bármilyen modern is. A különbség az, hogy az optikai felderítő rendszerével, a szenzoraival sokkal messzebbre képesek ezek az új harckocsik lőni, illetve sokkal hatékonyabban lehet őket alkalmazni. Megváltozott a tankoknak az alkalmazása, ennek a menete. A maximális csoportosítást általában a lövészalegységeknek a támogatására használják, közvetlen tűztámogatásra használják őket, ami azt jelenti, hogy egy kis alegység, amiben van egy szakasznyi lövész, van benne 2-3 harckocsi, van benne légvédelem, ami nagyon fontos, van benne műszaki, van benne felderítő, ezek összecsiszolva dolgoznak egy taktikai cél elérése érdekében, ami egyébként lehet felderítés, ami lehet egy hát gyakorlatilag egy városrésznek a birtokba vétele, vagy akár egy kisebb terepszakasznak az áttörése. Úgyhogy ilyentén, amit az elején mondtam, a harcszabályai, a harctörvényei nem változtak szignifikánsan, viszont az alkalmazott technológia miatt új eljárások kerültek be az alegységek részéről, ami megváltoztatta az egész képét ennek a harcnak.
Hadd legyen egy kicsit személyes kérdésem. Egyrészt Leopard Challenger Abrams, és a másik oldalon ugye az orosz technológia, igen, T-72, B-3, T-80, T-90. Igen. Ezek között a fegyverek között ténylegesen kimondhatjuk-e, és most nem akarok itt egy ilyen, de majd azért a végén egy sorrendet, hogy akkor a Leopard Abrams Challengerben hova húz a szív, de hát itt most körbenézve azért hát ez igazán nem lesz nagy kérdés. Valójában tényleg fölülmúlja a nyugati technológia az orosz technológiát? Tehát tényleg gondolhatjuk azt, hogy azzal, amivel mi rendelkezünk, most NATO oldalról beszélek, azt a fajta, nem harci tudást mondanám, mert nyilván az emberi tényezőt nem lehet kikapcsolni, de műszaki szempontból sokkal-sokkal előrébb jár a nyugat?
Abszolút. Abszolút. Tehát az említett típusokhoz, T-64, T-72-nek a sok-sok változat, a T-80, ezek a harckocsik Leopard 2 A6, Leopard 2 A7 sokkal-sokkal fejlettebbek. Felszereltségben, műszerezettségben, felderítő rendszerben. Mondok egy példát, a A7-es harckocsi, amit a Magyar Honvédség most vásárolt és kapunk, ennek az optikai felderítő rendszere képesíti teszi az irányzót, hogy 6 kilométerre lőjön. Ami olyan távolság, ami gyakorlatilag megkétszerezi az előzőekben a szovjet oldalon gyártott harckocsiknak az ugyanilyen képességét. A lőszerei szintén annyira fejlettek, hogy képesek ezeket a harceszközöket, a régi szovjet gyártású tankokat 3-4 kilométerről kilőni. Felderítő rendszerei olyan fejlettek, hogy a valós harc megvívása közben sokkal nagyobb előnyt jelent a Leopard számára. De egyébként csak vegyük a mozgékonyságát. És ugye beszélünk az arany háromszögről, a tűzerő, a mozgékonyság és a páncélvédettség, ami egy harckocsinál általában egyensúlyba kell lenni. Annak ellenére egyébként, hogy 63 tonna az eszköz, elképesztő mozgékony a terepen, nagyon szépen simítja ki a terepadta egyenetlenségeket, nagyon-nagyon jó felületet biztosítva az irányzónak a pontos célzáshoz, ezt segíti a stabilizátor rendszere. A magam részéről személyes tapasztalataim vannak, hiszen én T-72-esen nőttem fel. Sok-sok évet, sok-sok 10 évet szolgáltam a típuson, és nem mondom azt, hogy nem szeretem, én nagyon szeretem a T-72-est, de be kell ismerni azt, hogy ezek a harckocsik sok. Már az A4-es is egyébként sokkal jobb lehetőséget ad a kezelő személyzetnek, hogy az első lövés az találjon és pusztító legyen.
Mi van a drónokkal? Mennyire félnek, nyilván ezt idézőjelben mondom, a harckocsizók attól, és nyilván most nem úgy kérdezem ezt, hiszen a harckocsizást nem tudom hányszor temették, ugye, hiszen a páncéltörő fegyverek, ez a hasonló, mint az informatikában a vírusírók és a vírusírtók, tehát ez a fajta különbség, de az, hogy megjelent egy újfajta fegyverrendszer, egy újfajta tudás, és ez a drónok világa, nem fogja a harckocsikat ilyen szempontból sírba tenni? És eltüntetni a harcterekről? Tehát nincs egy ilyen félelem? És ugye itt felvetődik az elektronikus hadviselés témaköre is nagyon komolyan.
Nem gondolnám, mert ugye ez is egy evolúció. Tehát ahogy fejlődött a páncél, meg fejlődött a harckocsi, ugyanúgy fejlődtek hozzá a páncéltörő fegyverek. Mindig az egyik egy kicsi előnyben volt. És ha még most nincs is rá kiforrott eljárásrend, kiforrott alkalmazás, technológia, amivel a drónokat semlegesíteni lehet, rövid időn belül meg lesz. Most is vannak már rá egyébként hát nem kísérletek, hanem tesztek, illetve eljárásben rendbeli kutatások, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban semlegesíteni a drónokat, de én azt gondolom, hogy ez rövid időn belül meg lesz. Egyébként pedig az elektronikai harceszközök, tehát a zavarás, akkor a drón elhárító fegyverek ugyanabban az ütemben fejlődnek, mint ahogy maguk a drónok fejlődnek, és nem tartom kizártnak egyébként, hogy ezek a rendszerek integrálva lesznek nem soká a harckocsiban.
Tehát magában a harckocsiban az eszközben.
Így van.
Utolsó kérdésként. Magyarország szomszédságában egy háború zajlik, ahol nagyon komoly fegyverrendszerekkel csapnak össze a felek. Mennyire tudják nyomon követni itt ezeket a harceseményeket, és nem is igazán az eseményekre gondolok, hanem az ottani tapasztalatokra. Én azt gondolom, hogy rengeteg tapasztalás van egyszerűen a harcból adódóan, sőt, pont most, ahogy hallhatták a nézőink, hallgatóink egy PZH 2000-es mentel mellettünk, és a PZH 2000-es például harcol Ukrajnában. Ezeket a tapasztalatokat itt megkapjuk valahogyan? Tehát ezzel kapcsolatban van tudás, felhalmozódás, és adott esetben a kiképzésbe átrakása azoknak a harci tapasztalatoknak már?
Teljes egészében. Uh-huh. Tehát teljes egészében nem csak, hogy önállóan, de ez elrendelt feladatként is jelentkezik egyébként a tiszti állomány részére. Rendszeresen kapunk jelentéseket, illetve már feldolgozott tapasztalatokat, amely tapasztalatokat be kell építenünk az eljárás rendünkben. Mondok egy példát. Megfigyelhető volt, hogy a tűzérségnek az alkalmazásában is gyökeres változások vannak odakint egyébként. Pontosan azért, hogy rejtve maradjanak, oszva maradjanak, ne lehessen őket nagy arányban megcsapni, illetve olyan precíziós eszközök jelentek meg az ukrán fronton is, mint a PZH-2000-es, ami egyébként precíziós csapást képes mérni, akár egy eszköz, akár két eszköz is. Na most ezeket a tapasztalatokat mi a kiképzésünkben, illetve az eljárási rendünkben természetesen nem csak hogy szakasz század szinten, de én úgy gondolom, hogy az egész magyar honvédség szintjén is beépítésre kerülnek. Vannak szervezetek, akik külön ezért dolgoznak, hogy ezeket a jelentéseket, megfigyeléseket feldolgozzák, ezeket a jelentéseket elkészítsék, és később bekerüljenek a magyar honvédségnek a kiképzési rendszerébe. Úgyhogy a válaszom egyszerűen igen, nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel.
Üdvözöllek a Frontvonal című műsorunkban, Dániel. Az első kérdésem az lenne, tehát ez egy Leopard 2 A7-es harckocsi, amin rajta vagyunk. Ez egy Rheinmetall által gyártott német harci eszköz. Mint ahogy a nézőink tudják, a németeknél rendszeresen nagymacskákról nevezik el a harckocsikat. Ezért kaphatta ez is ugye a Leopard nevet, és eléggé komoly híre van most az ukrán háborúban. Nem ennek a típusnak. Ugye, hogyha jól tudom, a Leopard 2 A6-os az, amelyik a legkorszerűbb az ukrán fronton.
Igen, most ott náluk Leopard 2 A6-osok vannak, A7-esek még nincsenek ott. A A7-eseket Németország 2021-ben rendszeresítette maguknál, és még mindig rendszeresítés alatt áll, mert kezdik föltölteni a maradék zászlóaljakat is, ahol nincsenek megtalálhatóak.
44 darab ilyen eszközt kapunk, hogyha minden jól megy.
Igen.
És ennek a gyártása folyamatban van, és ezek az eszközök folyamatosan érkeznek.
Igen, a müncheni gyárban gyártják ezeket egy gyártósoron. Terve van az is, hogy a kapacitás növelése érdekében a gyártósort kibővítik, aha, és hogy még több harckocsit minél gyorsabban tudjanak legyártani nekünk, és az adott országoknak, amik még rendelni fognak.
Egyelőre most Magyarországon hány ilyen eszköz van, hogyha ez nem titok?
Jelenleg 8 harckocsi, és elkezdtük az átképzéseket, tehát már vannak emberek, akik tudják vezetni. Most Németországból visszajöttünk már 5-en, aha, akik voltak töltőkezelő, irányzó és parancsnoki képzésen, azok már itt vannak, köztük én is, és mi már felhasználó szinten tudjuk kezelni.
Mit lehet tudni az eszközről, mit lehet tudni az ágyúról, mit lehet tudni egyáltalán a páncélzatáról, milyen viszonyok között tud jól működni ez a harckocsi. Ugye azt mondják, hogy valójában nincs olyan időjárási viszony, amiben ez ne tudna jól működni éjjel, nappal, bármilyen körülmények között. És bocsánat, hogyha egy ilyen nagyobb kérdést adok, az A6-oshoz kapcsolódóan, illetve a Leopard 2 A4-eshez kapcsolódóan Oroszország meg arról beszél, hogy egyébként ezek nem csodafegyverek, és simán meg tudják őket semmisíteni. Ténylegesen mi az, amiben egy ilyen eszköz a harctéren, a ma harcaiban, a ma háborúiban jól tud teljesíteni?
Ez a Leopard 2 A7 Plus, ez egy 67 tonnás harckocsi, csak a torony magába 22,5 tonna, tehát erősen páncélvédett. Leopard A4-es 16 tonna, csak a torony, úgyhogy ez még plusz 6 tonna páncélvédelmet kapott, mind előről, mind pedig oldalról is megerősített páncélokkal védjük. 47.600 köbcentis motor van benne, 1500 lóerő, előre menőbbre 61 km per órával tud menni, illetve hátrafele 31 km per órával. Tűzvezető rendszere olyan fejlett, hogy a harckocsi mozgásban pontosabb, mint állóhelyben.
Oh.
A rendszeré jobban felpörögnek, sokkal pontosabb, 30 km per óra fölött. Ezért láthatjuk a videókon is, a német videókon, hogy nagy sebességgel tüzelnek, mind előre menetben, mind tolatva, mert úgy a legpontosabb. Állóhelyben nem is tüzelnek Németországban, mi se tüzeltünk, csak a rendszerbe állító lövészeten egy darab lövés volt, utána már mind menetből tüzeltünk.
Ez mindenképpen jó a harctéren, mert hogy ilyen szempontból sokkal nehezebben lehet eltalálni.
Igen, és nagyon is mozgékony. Uh-huh. Ugye ebben van egy gomb az irányzónál, amit ha benyom, akkor a kompjúter ki tudja számolni, hogy a célhez mennyivel kell előre tartani az ágyút. Uh-huh. Itt már nem kell, mint a 72-esnél volt, hogy előre kell tartani X vonással, itt rávisszük.
A 72-es alatt a
T-72-es. T-72-es, igen. Rávisszük az irányzó távcsövet, lézerezzünk, megnyomunk egy gombot, a dinamikus előretartást, és az saját magának előre tartja az ágyút, és szinte 100%-os a pontossága.
Miért mondják mégis azt adott esetben Oroszországban, hogy ezeket az eszközöket ők tudják támadni. Ugye most a harckocsik ellen az egyik legfélelmetesebb eszköz nem egy másik harckocsi, hanem a drónok világa. A drón hadviselés ellen mit tud ez a harckocsi, hogy készültök adott esetben a ma háborúira, vagy összecsapásaira a drónokhoz kapcsolódóan?
Hát Ukrajnában láthatjuk, hogy a harckocsikat egyedül küldik be a veszélyes terepszakaszra. Ez nem kifizetődő. Illetve a mi harckocsinkon pont ezért van még plusz páncélvédelem a tetején. Aha. És a kilőtt leopárdokon láthatjuk, hogy mindegyiknek nyitva van a búvórése.
Magyarán elmenekült a személyzet.
Talán egyrészt, ha meg nem, akkor se szabad nyitott búvóréssel veszélyes terepszakaszon tevékenykedni. A miénk már egy megerősített búvórés, nagyon vastag is, azt nem nagyon könnyen lehet berobbantani.
Az, hogy a teteje, tehát a harckocsi teteje van megerősítve, az annak köszönhető, hogy általában a harckocsiknak a tetőpáncélzata az, ami a legvékonyabb.
Igen. Tüzérség ellen nagyon jó még, mert ugye kicsit hátrább jövünk. Ez egy csúszásgátló réteg is, de amint láthatjuk, ez puha, amint a PZH-kon is van, erről képes úgymond lepattanni a kézgránát, amit ledobna. A búvórésünk is ilyen, és ez tökéletes páncélvédelmet biztosít
fel. Arról beszélsz, tulajdonképpen ugye van több olyan videórészlet, amiben azt látható Ukrajnában, hogy nyitott fedéllel harcolnak, amiben egyszerűen a drón fölé lebegve bele tud ejteni a harckocsi belsejébe valamilyen fajta robbanó eszközt.
Igen.
Ugye erről beszélünk. Értem. Reaktív páncélzatról itt beszélhetünk-e? Tehát, hogy felerősíthető a Leopard 2A7-es,
azt tudom... Igen, felerősíthető és fel is lesznek.
Jól érzed magad egyébként itt benne, amikor így a...
Én nagyon jó. Németországban nagyon sokat tudtunk ezekkel gyakorolni, nem ezekkel a gépekkel, nekik 7 V-jük van, a miénk 7 plusz.
Valójában ez egy fejlettebb.
Igen, ez sokkal fejlettebb. Itt a hatásos lőtáv már 5000 méterig célzottan tudunk tüzet vezetni, elég pontosan. Ugye ehhez már van egy programozható gránát, a HE, a High Explosive. Ezt háromféleképpen tudjuk programozni, a cél jellegétől függően.
De ezt ti programozzátok a harckocsiban belül?
Igen.
Egyébként, vagy előtte programozzátok
fel? Nem, a harckocsiban programozzuk, tudja az irányzó is programozni, és tudja a parancsnok is.
Aha. És ezt te, amikor megpillantod a célt parancsnokként, akkor eldöntöd, hogy annak a célnak a leküzdésére
igen.
melyik változat a legalkalmasabb.
Igen, melyik gránátot kell betölteni adott esetben. Értelemszerűen harckocsik ellen a KE, tehát a nyíl lövedék a leghatásosabb, de például lehet ez ellen már élő erő ellen is küzdeni gránáttal, elég is lehetett.
Repesz hatással, repesz gránáttal.
Igen.
Mondasz, igen.
Lehet úgy programozni, hogy van egy lövész szakasz, és a szakasz előtt 25 méterrel, és a szakasz fölött 3 méterrel robbanjon. Ezt Németországban ki is próbáltuk, nem volt olyan cél, ami nem lett volna minimum 5 találat.
Tehát magyarán egyetlen egy gránáttal egy szakasz erejű egységet
igen.
meg tudtak semmisíteni. Az orosz harckocsikhoz kapcsolódóan beszélnek arról, hogy nagyon-nagyon fontos egy páncélosban az, hogy hogyan van a lőszer elhelyezve. És nagyon sok olyan felvétel volt az ukrán háború kapcsán, ahol azt láthattuk, hogy becsapódott egy páncéltörő rakéta, vagy bármilyen fajta drón, és egyszerűen az orosz harckocsinak a teteje, a tornya úgymond lerepült a harckocsi testről. Én azt hallom, hogy a Leopardnál nagyon-nagyon odafigyelnek, hogy hogyan van a lőszer készlet elhelyezve a harckocsin belül. Ez tényleg igaz?
Igen, ez igaz. A T-szériáknál, T-72-80-90-nél ugye egy forgó lőszertároló van a torony alatt. Ott különböző gránátmennyiséget képes befogadni, és ezáltal nekik nem kell töltőkezelő, de ugye kisebb is a páncélvédelem. Viszont laposabb tud lenni a harckocsi. A Leopardnál, Leopard családnál az a legnagyobb előny, hogy van egy töltőkezelő. Egy jobb töltőkezelő 7-8 másodperc alatt, ha már fárad, ugyanúgy tud tölteni. Hátul az elsődleges lőszertárolóba 15 darab lőszer van, illetve elől, bal elől, a vezető mellett 27 darab gránátnak van még hely. Úgyhogy...
És ezzel a csoportosítással tulajdonképpen, ha találat éri a harckocsit, nem kell attól félni, hogy magyarán a lőszerkészlet berobban.
Nem. Ha be is robban a lőszerkészlet, a elsődleges lőszertároló teteje az egy gyengített páncéllemezből áll, ezáltal nem befelé robban a gránát, hanem fölfelé.
Aha.
Így ez egy plusz védelem a kezelő személyzetnek is.
Mi a véleményed a többi nyugati harckocsiról? Mert ugye azt látjuk, hogy az amerikaiak az M1 Abrams-et küldték Ukrajnába, tudhatunk a Challengerről, ugye a Challenger az egyik legnehezebb NATO harckocsi. Ennek ellenére valahogy a világ mégis a Leopardokba szeretett bele. Tehát miért jobb adott esetben a német technológia, vagy nem jobb? Tehát ezt is...
Hát azt mindig tudtuk, hogy a német technológia legjobb. Ezt már megtapasztalhattuk. Meg ha megnézzük, ez a legszebb. Tehát a Challenger meg az Abrams nem olyan szép. Szerintem ez a legszebb.
Akkor ez a szerelem az első látásra.
Mondhatni, igen.
Péter, hogy tetszettek a Leopard tankok?
Nagyon. Én is azt mondanám, mint hogy a harckocsi parancsnok kollega mondta, hogy szerelem első látásra, gyönyörű harceszközök, hogyha lehet ilyet mondani egy háborús eszközre, és számomra meggyőző volt az a fajta professzionalitás és tudás, amit itt láthattunk.
Hát azért egy belvárosi dugóban ezekkel kicsit egyszerűbb lenne a közlekedés, mint az autókkal, amikkel jöttünk. Örülnek minden esetre, köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket, hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, és a komment szekcióban mindenképpen mondják el véleményüket az elhangzottakról. Péterrel még egyszer köszönjük megtisztelő figyelmüket, hamarosan ismét jelentkezünk, addig is a viszontlátásra,
viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.